Püspök atya, mit jelent az ön számára és az egyházmegye számára ez a nem mindennapi, de várva várt esemény, hogy Brenner János atyát jövő évben, 2018-ban boldoggá avatjuk?
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hatalmas öröm és hála van a szívünkben. Brenner János vértanúnak a boldoggá avatása, híruladása miatt minden szent és minden boldog példakép erősít minket, utat mutat, egészen különlegesen talán nekünk, papoknak. Brenner János a beöltözésekor, tehát a papságra való készülésének a legelején, egy lelki gyakorlaton ezt írta a naplójába. Szívem legnagyobb hálájával köszönöm meg neked, hogy szolgálatodra rendeltél. Add, hogy életem méltó legyen a hivatásomhoz. Add, hogy szent lehessek, mert én egyszerre mindent és fenntartások nélkül akarok neked adni. Ott volt benne a vágy, ahogy a neve is mondja, Brenner, azt jelenti, hogy lángoló. Erre vágyott, hogy egészen odaadja az életét. Mindenki azt érezte a közelében, hogy egy tiszta ember, derűs ember, mosolygott. Nagyon sokan ezt mondták, hogy jó volt a közelében lenni. Legutolsó reggelen a reggelit készítő néninek ezt mondta, Mácsi néni, olyan gyönyörű a reggel, átölelném az egész világot. Tiszta szívű volt, sugárzott belőle a hite, a tisztasága, a szeretete. Készen állt a vértanúságra. Amikor kezdtek a fenyegetések körülötte megjelenni, akkor azt mondta, nem félek. Amikor először Zsidára ment, azt mondta, gyönyörű a táj, és önkéntelenül ez a mondat jött a szájára, Zsidát látni és meghalni. Azt mondta, ha emellett a patak mellett szeretné, hogyha eltemetnék, mintha szinte megérezte volna a vértanúságát. Mindenek előtt tehát egy óriási példa számunkra, Brenner János. Utat mutat és vonz minket. A boldogávatás hasonló Jézusnak a húsvéti győzelméhez. Ahogyan ő legyőzte a bűnt és a halált, éppen így minden vértanúnak az életében ezt tapasztaljuk meg. A kommunista diktatúra akarta ezt a mennyei fényt, amit Brenner János árasztott, eltaposni, kioltani. Érezték azt, hogy a legerősebb tartást egy embernek a hite adja, az Istenhez való kapcsolódása. Ezt a tartást akarták kiirtani a magyar társadalomból. Látszólagosan Brenner Jánost, a benne ragyogó fényt legyőzték. Valójában a boldogávatáskor azt éljük át, hogy ez a fény újra felragyog. Ahogyan Krisztust megölték, de mégis él, valahogyan így győz Krisztus a vértanúk, a szentek életében is. Brenner Jánosnak az élete kegyelmi forrás is, ahogy a minden szentnek az élete. 12 pap származik arról a környékről, ahol ő élt, Szent Gotthárd és Zsida környékéről. Megalakult a Brenner János ima szövetség, és talán ennek a gyümölcse is, hogy most nyáron 5 új papi hivatás indul el az útra. Tehát nagyon nagy öröm a számunkra, kegyelmi forrás és példa, amely mindannyiunkat erősít.
Tekintsünk be egy kicsit Brenner János családjának életébe.
Brenner Jánosnak egy nagyon különleges, kegyelemben és hitben nagyon gazdag családja volt. Az édesapa Brenner József egy 10 gyermekes családnak 10. gyermeke volt, és az ő édesanyja, tehát Brenner Jánosnak a nagyanyja, sokat imádkozott azért, hogy ez a fia pap legyen. Nem így történt, de Brenner Józsefnek aztán mind a 3 fia pap lett. Talán ez a régi nagymamai imádság így teljesedett be. Brenner József nagyon nagy gonddal nevelte a gyerekeit. Minden nap járt szentmisére. Mondta a rózsafűzért, minden első pénteken gyónt. Figyelt arra, hogy amilyen könyvet odaad a fiainak, azokat mindig átnézze. Ügyelt a lelki nevelésükre. Az édesanyjának pedig egészen különleges lelki kisugárzása volt. A kispaptársak így emlegették Brenner János édesanyját, hogy különleges, karizmatikus személyiség, nagy kisugárzása van. Egyik kispaptársa mondta, a családi háttér nem közönséges volt a Brenneréknél. Egy ilyen családba születik tehát Brenner János, három fiú származik ebből a házasságból, mind a három fiú pap lesz. Talán azt is jelzi ez, hogy mennyire nagy ereje van az édesapa hitének, aki át tudja adni a fiainak a hazaszeretetet, a becsületességet, és még inkább a hit erejét. Az apa vallásossága egészen különleges erővel hat a fiaira. Brenner János nagyon hamar érzi a hívást a papságra, és ezt óriási örömmel követi. Mivel a rendeket feloszlatják, így a ciszter hivatás helyett egyházmegyés pappá lesz. A szemináriumban így jellemezték őt, az egyik legtehetségesebb növendékünk, kiforrott egyéniség. Papi elmondata ez lett, az Isten szeretőknek minden a javára válik. Egyetlen dispozícióját a szentelés után kapja, Rába Kethelyre helyezik Kozma Ferenc plébános mellé káplánnak. Ott Rába Kethelyen nagyon nagy szeretettel végzi a szolgálatát, mindenkihez van jó szava, mindenkinek köszön, éppen úgy az iskolaigazgatónak, mint a legegyszerűbb szegény embernek, cigánynak, játszik a gyerekekkel, lelkes, szívesen van közöttük, nagyon sokan kezdenek Brenner Jánosnak a vonzására templomba járni. Nagyon gyakran ő maga beül a rózsafűzérekre, misékre, akkor is, ha nem ő tartja, a jámborsága vonza a templomba, is ott van a plébánosnak a szertartásain is. Soha nem politizált Brenner János. 1956-ban, amikor nagyon sokan lelkesedtek, ő is átbiciklizik Ausztriába, és utána csak ennyit mond, korai még az öröm. Lassanként az államegyházügyi hivatalnak egyre inkább szemet szúr ez a nagyon lendületes káplán. 1956 után egyébként is próbálták a magyar egyházat végképp megfélemlíteni. És Kovács Sándor püspöknek üzen az államegyházügyi hivatal, hogy őt helyezze el. A püspök azonban nem szívesen akar ennek a kérésnek eleget tenni. Beszél egy pár szót a káplánnal, Brenner Jánossal, ő is azt mondja, hogy nem félek. Nem gondolták igazából, hogy mire képes a kommunista diktatúra. Azt gondolták, hogy valahogyan az egyház szabadságának egy kicsi maradványát meg lehet őrizni. A következő napokban aztán próbálják Brenner Jánosnak az életét sokfajta módon elvenni. Egy alkalommal biciklivel, motorbiciklivel megy át az erdőn, és nagy fahasábokat dobálnak ki eléje, de ő ügyesen kikerüli őket. Ekkor már érzi, hogy óriási a veszély, ami őt körbeveszi.
A legnagyobb egyházüldözés idején volt fiatal káplán. Mennyiben befolyásolta az ő papi tevékenységét ez? Mert ahogy olvastuk, nem igazán foglalkozott ezzel az óriási nehézséggel, ami a mindennapjaiba sajnos helyet kapott.
Nagyon sok mai fiatal, illetőleg felnőtt is talán föl sem fogja, hogy a kommunizmus milyen kegyetlen módon próbálta az egyházat megszüntetni, eltörölni. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban néhány döbbenetes részletet. 1945. április 4-én a születő új rend, illetőleg hát az akkori szovjet hadsereg parancsnoksága kiutasítja Magyarországról Angelo Rotta pápai nunciust. Azt az embert, aki rengeteg zsidó életét mentette, aki semmifajta módon nem volt kapcsolatba hozható se a nyilas kormánnyal, még kevésbé a nácikkal. Mégis ennek az embernek a kommunista diktatúrában nem volt helye, onnan el kellett őt távolítani. 1946-ban egyre inkább keményedik. A diktatúra kezdik az összes egyházi, illetőleg katolikus szervezetet betiltani és feloszlatni, a Kalotot és minden más katolikus szervezetet, Mária kongregációt. Szintén 46-ban történik az, hogy egy fiatal lányt, akit a szovjet hadsereg megerőszakolt, a bátyja valamilyen módon meg akar bosszulni. És tulajdonképp egy ilyen komolytalan csínynek tekinthető, amit ő tesz, meg ijeszt egy néhány szovjet katonát. A diktatúra bosszúja rettenetes. Előveszik a gyöngyösi ferences atyát, kis Szalészt, kínozzák, ahogy a más fiatalokat is, 30 fiatalt egymás után behívnak, megverik, megkínozzák őket. És végül a döntés az, hogy a papot és 3 fiatalt azonnal méreginjekcióval kivégeznek, és 22 fiatalt küldenek el szovjet munkatáborokba. Rengeteg évet töltenek el ezek a fiatalok a legszörnyűbb körülmények között. Ugyancsak 46-ban ítélik Olofszon Placid atyát, akit talán nagyon sokan ismernek, 10 évre a szibériai munkatáborokba. 1948-ban Pócs Petriben egy rendőrnek elsül a fegyvere, véletlenségből saját magát lövi le. Kijön egyből a kommunista diktatúrának a gárdája, Péter Gábor, Kádár János és mások, ők végzik a falunak a megfélemlítését, kihallgatását. Körülbelül 200 embert hívnak be, és vernek meg rendkívül kegyetlen módon, sokan egész életükre megrokkannak, és végül az eredmény, hogy kivégzik a plébánost, és kivégeznek még egy embert. Vagyis egy rettenetes szorításban van a katolikus egyház, egy újabb üldözési hullám indul el az 56-os forradalom után, tehát egy újabb megfélemlítési hullám, ennek lesz áldozata Brenner János.
Hogyan tudta mindennapokban Brenner atya ezt a diktatúrát ilyen boldog örömmel, szívvel túlélni, vagy megélni?
Imádságos ember volt, tiszta ember volt, vagyis az életútja nagyon-nagyon egyenes. Nincsenek benne kerülőutak vagy tévedések, hanem nagyon egyszerűen követi azt a hívást, amit az Úristen neki ad. A papságára koncentrál, hitoktatásra, az imádságra, nem foglalkozik politikai kérdésekkel, és bátran ebben kitart akkor is, amikor sejti, hogy talán ez az életébe fog kerülni.
Tudhatta ő esetleg, hogy akár a vértanúság koronája is várhat rá?
Ahogy említettem, már amikor Zsidára ér, akkor kimondja ezeket a szavakat, hogy Zsidát látni és meghalni, vagy hogy itt temessenek el. Szintén amikor Kovács Sándor püspökkel beszél, akkor azért sejtik, hogy itt az államhatalomnak a figyelmét nagyon fölhívta magára ez a nagyon tehetséges és sokakat vonzó káplán, és azt követelik, hogy őt helyezzék onnan el. Tehát sejtik, hogy itt gond van. És hát leginkább akkor, amikor a falsábokat dobálják a motorbicikli elé, akkor már ő egész testében érzi az óriási félelmet. Tehát tudja azt, hogy ő mivel dacol, de ennek ellenére kitart a hivatása mellett, és ugyanígy majd az 57 decemberi éjszakán elindul, hogy a haldoklót ellássa.
És hogyha esetleg elhelyezte volna mégis a püspök, vagy ő mégis kérte volna ezt, akkor elkerülhette volna, vagy mindenhogyan ez a vértanúság vár rá?
Nyilván ezt nehéz így utólag megítélni. A diktatúra nagyon sok emberre lesújtott, tehát nagyon sok papunknak az életébe került, rengetegen voltak börtönben. Nehéz ezt megmondani, hogy meddig mentek volna el. Legtöbb egyházi vezető valamilyen módon egy idő után kompromisszumokat kötött, és ilyen áthelyezéseket megtett. Kovács Sándor akkor úgy érezte, nyilván ez még a diktatúrának az eleje felé volt, nem tudták, hogy milyen félelmetes, meg kegyetlen módon fognak itt lecsapni, úgy érezték, hogy ennek a kérésnek nem kell engedni.
A családjára nézve az ő kitartása mennyiben okozott problémát, vagy ezt tudták vállalni?
Nyilván a családnak is ettől kezdve az életét megpecsételte ez a vértanúság, tehát rajtuk volt a hatóságoknak a szeme, és mindenfajta módon háttérbe szorították őket, ahogyan ez más esetekben is volt, Messzényi Zoltánnak a rokonságánál is. Az is egy döbbenetes, hihetetlen, így utólag még csak elmondani is. Ő 51-ben halt meg, Messzényi Zoltán börtönben, kivették az ablakot a cellájából, és így megbetegedett, gyakorlatilag megfagyott. A család nem tudta meg, hogy Messzényi Zoltán meghalt, körülbelül 5 éven át. Tehát erre se vették a fáradtságot, hogy legalább testvéreit, rokonait értesítsék, hogy ne várják vissza a börtönből a pap testvérüket, nagybátyjukat, mert az illető a börtönben meghalt. Tehát félelmetes kegyetlenséggel bántak el az egyházi emberekkel.
Lehet, hogy naív kérdés a következő. Miért volt probléma az akkori hatalomnak, hogy egy fiatal, akkor szentelt pap, aki után kvázi mennek a gyerekek, a fiatalok, szeretik az idősek, ő szereti őket. Miért szúrt szemet nekik? Miért volt ez probléma, hogy ő az Isten örömhírét akarja hirdetni?
Egyrészt megmutatja a diktatúráknak a sátáni voltát, tehát ami leginkább felbőszítette akár a nácizmusnak a vezetői, de akár a kommunista diktatúrát, az pontosan a vallás meg az Isten volt. Ezt akarták mindenek előtt kiirtani. És megmutatja azt is, hogy a hitnek egy nagyon különleges ereje van. Ahogy említettem, ez a legalapvetőbb szál, ami az embert az Istenhez köti. Ez ad nekünk leginkább tartást, olyan, mint egy fának a nagyon-nagyon erős gyökérzete. Ahogy egy nagy erő az emberi szálak is, a családi kötelékek, a nemzetünkhöz fűződő szeretetünk, hálánk. Tehát ez is egy olyan kapcsolatrendszer és háló, amit a diktatúra megpróbál szétrombolni. De a legerősebb szál a vallás és az Isten. Ez ad egy embernek legerősebb öntudatot, legnagyobb bátorságot. Tehát érdekes módon a kommunizmusnak, a kommunista diktatúrának a legfőbb ellensége a vallás volt. Érezték, hogy ennek hatalmas nagy ereje van. Ez az oka annak, hogy Mindszenty bíborosra is le akartak sújtani. Tudták azt, hogy amíg ő szabad lábon van, addig a diktatúra nem tud kibontakozni. Akkora ereje volt az ő beszédeinek, a Mária évnek, az egyházi iskoláknak, hogy ezt szét kellett roncsolni ahhoz, hogy a népet lassanként a maguk ideológiája szerint tudják irányítani.
Milyen hatása van a mai hitéletünkre és egyáltalán az egyházi életre annak a fajta a diktatúrának, egyházüldözésnek, ami Brenner János életében volt?
A diktatúra évei az egész magyar társadalmat megnyomorították. Például férfi emberek közül senki igazából a véleményét bátran nem mondhatta ki, azért nem állhatott ki. Tehát sajnos a fiatal generációk nem igen láttak olyan férfi tekintét, aki vezető lett volna, bátor lett volna, kimondta volna az igazságot. Egy kicsit megnyomorítva kellett fölnőnie több generációnak. Elültették az emberekbe a bizalmatlanságot. Ki az, aki esetleg besúgó, aki lehallgat, aki titokban az államnak a kezére játszik. Vagyis a társadalom izolálódott, eltűnt belőle a lelkesedés, az eszmények iránti lobogás. Föllobbant még talán utoljára 1956-ban hatalmas erővel, de utána a társadalom egyfajta kompromisszumot kötött a kommunizmussal. Ebből a helyzetből kilábalni, ez nem egy-két évnek a gyümölcse. Ehhez sok idő kell, amíg fölnőnek újra olyan nemzedékek, akik nincs benne a sejtjeiben, a zsigereiben a félelem, az, hogy meghúzom magam, akinek vannak gondolatai, aki mer álmodni. Sajnos nagyon sok emberből kiölték a vallást, kiölték a hitet. Nagyon sok vallásos embert meggyőztek arról, hogy jobb, ha a hitet csak magánügynek tekinti. Kiölték az emberekből, legalábbis erősítették ezt a szellemiséget, hogy ne merjen sok gyermeket vállalni. 1956 után elkezd az abortuszoknak is az óriási mértéke miatt, de sok mások miatt is lassan elindul az a demográfiai katasztrófa, amivel most szembenézünk, ami nemzetünk egyik legsúlyosabb problémája.
Mit lehet ma tenni, és mit tudunk mi tenni ez ellen a, hát nem is tudom, ellaposodott hitélet ellen?
Föl kellene ébreszteni a keresztény lelket az emberekben, a hitet, egyáltalán az emberséget, nemzetünkben is a tartást, a múltunkhoz, a gyökereinkhez való ragaszkodást. Meg kellene találnunk egymás kezét, tehát elsőbb a lelki megújulásra lenne szükségünk. Izajás próféta mondja, hogy ha nem hisztek, nem maradhattok meg. Ez talán egészen különleges módon igaz a mai Európára és Magyarországra. Ez a kultúra keresztény gyökerekből született. Nem magától jött létre, rengeteg embernek a szellemi, lelki remek művet, csúcs teljesítménye, ha lehet így mondani, az európai kultúránk. Az ő vállaikon állunk. Ez a kultúra sajnos elkezdett az utóbbi 100-200 évben lassanként széttöredezni, meggyengülni. Egyre kevesebb házasság kötődik, egyre kevesebb gyermek születik. Talán még technikailag, katonailag, anyagilag nagyon erős a nyugati kultúránk, de sajnos erkölcsileg és tisztánlátásában nagyon gyönge. Tehát erre lenne szükség, hogy újra visszataláljunk a hiteles keresztény gyökereinkhez, főként a Teremtő Istenhez. Amikor erről beszél az egyház, hogy vissza a gyökereinkhez, ez nem valami konzervativizmust jelent. Nem azt jelenti, hogy valami halott hagyományhoz kell hűnek lenni, hanem pontosan az élet forrásához, egy élő vízforráshoz kellene visszatalálnunk a sivatagból. Ha valaki erre a forrásra rátalál, ez mindig újfajta gyümölcsöket fog hozni. Tehát ez a hűség az Istenhez, a hitünkhöz, ez egy teljesen új módon fog megnyilvánulni a mai emberben, mai társadalomban, mai családjainkban. Nem valami avit konzervativizmust jelent, hanem pontosan a megújulás egyetlen módját.
Van valami elképzelése, koncepciója erre a hitébresztésre esetleg püspök atyának, vagy már az egyházmegyének?
Az új evangelizációról II. János Pál pápa nagyon sokat beszélt. Vagyis arról, hogy sajnos régóta keresztény területeken is, gondolt itt ő főleg Európára, a hit olyan mértékben meggyengült, hogy szükség lenne egy új evangelizációra. És hát ezt nagyon sokfajta módon próbálja az egyházunk tenni. A legelső lépése ennek, hogy saját magunkat próbáljuk újra evangelizálni, magunkban a hitet felszítani, ezt a lángot meggyújtani. Így tudunk másokat is Jézushoz vezetni. Nagyon fontos lenne, hogy legyen minden plébánián élő, felnőttekből álló, tehát az aktív szülőkorosztályhoz tartozó emberekből, 20 és 50 közötti emberekből álló eleven keresztény közösség. Ha csak a gyerekekkel foglalkozunk mindig, akkor szomorú és sajnálatos módon, de a gyerekeket mindig újra el fogjuk veszíteni. Ha a gyerek azt látja, hogy a vallás az csak az idős néniknek való, meg esetleg a gyerekeknek, de komoly emberek, mint mondjuk az édesapám, a nagybátyám, őnekik a hit már abszolút semmit nem jelent. Nem akarnak érte kiállni, nincsenek ott a templomban, nem ők olvassák a bibliai olvasmányokat, nem ők az egyháznak az oszlopai. Tehát ha nincsen ott a felnőtteknek a hite, ha nincsenek felnőtt közösségeink, amelyek mint egy oszlopai a plébániáknak, akkor sajnos a hit továbbadása alig-alig sikerülhet. Nagyon fontos lenne, hogy ne csak szavakkal adjuk tovább a hitet, hanem mindenek előtt a szeretet hiteles tetteivel, ahogy az első keresztények tették, akikre így mutogattak, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást, akik bátran elmondhatták, hogy a mi körünkben nincsenek szegények, gondoskodtak a rászorulóról, az idősről. Tehát egy gyönyörű példáját mutatták az élő, megélt szeretetnek. Nagyon fontos lenne, hogy ne csak a papok próbálják továbbadni a hitet. Az első 3 évszázadban papok alig hirdethették az evangéliumot, nem voltak nyilvános templomok, nyílt tereken nem lehetett Jézusról beszélni, nem volt média, és a kereszténység mégis futótűzként terjedt, mert minden keresztény számára a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy a hitét, az élete nagy kincsét azoknak, akiket szeret, megpróbálja továbbadni.
Ennek a 40 évnek a pusztítása hosszan megmaradt, és sajnos úgy látszik nehezen kigyomlálható, és nehezen tudunk visszatérni keresztény gyökereinkhez. De elég elkalandoztunk Brenner János atya életével és boldogávatásával kapcsolatos témánktól. Kanyarodjunk akkor vissza egy kicsit erre a boldogávatásra. Mi a jelentősége annak, hogy egy egyházmegyében új boldogot tudhatunk magunkénak, és boldogávatásnak lehetünk majd örömteli résztvevői?
A szent és boldogávatás, ez egy nagyon ősi szokása a kereszténységnek. Pontosabban a legősibb keresztény hagyomány az, hogy a vértanúkat, akik az életüket Jézusért adták, mindig is tisztelték. Már a katakombákban is a vértanúk sírja fölé egy különleges díszes kis megemlékező helyet alakítottak ki. Ez általában egy ilyen kis íves hely volt a katakombában, ami emlékeztetett a diadalívre, arra, hogy a vértanú győzött a nagy küzdelemben, a szenvedés, a halál, a gonosz hatalmai elleni küzdelemben. Úgy alakították ki a sírt, hogy fölötte misét lehetett mondani, és ilyen módon a vértanúról meg lehetett emlékezni. Nagyon sokáig a szent és boldoggáavatás a megyés püspöknek a hatáskörében volt, tehát nem központilag, nem a pápa intézte. 1170-ben történt az, hogy ezt a pápa a maga hatáskörébe vonta. És lassan alakul ki az is, hogy külön kezelik a boldoggá és külön a szenté avatást. 17. században alakul ki ennek a pontosabb szabályozása. Eszerint van a boldoggá és szenté avatásnak egy egyházmegyei szakasza, amikor a megyéspüspök összegyűjti a tanúságtételeket, a tanúvallomásokat és mindent, amit az illető személyről tudni lehet, az írásait megvizsgálják, hogy nincs-e benne valami téves tanítás, naplójegyzeteit. Külön vizsgálják az életét, és külön az esetlegesen az ő közbenjárására történt természet fölötti eseményeket, csodákat. És ezután kerül az egész ügy a szenté avatási kongregációhoz, ahol szakértőknek a bevonásával elkészül a pozíció, vagyis az illető szent erényeiről szóló dokumentum. Elkészül a vértanúságról szóló dokumentum, ezután szakértők szavaznak, később a bíborosi testület, maga a szenté avatási kongregáció bíborosi testülete, ez történt meg Brenner János esetében most novemberben, és másnap vitte Ámátó bíboros a pozitív szavazás eredményét a Szentatya elé, aki nagy örömmel elfogadta, jóvá hagyta és elrendelte Brenner Jánosnak a boldogávatását.
Én egy picit hosszúnak találtam ezt az időt, hiszen vértanú volt, amik végre kimondták, hogy boldoggá avathatja majd püspök atya.
A boldoggá avatást a Szent Atya rendeli el, és ő jelöli ki, hogy ki fogja a boldoggá avatást végezni, vagy kihirdetni. Ez általában maga a szenté avatási kongregáció prefektusa, tehát Ámátó bíboros, ő lesz, aki eljön ide Szombathelyre is, vagy ha esetleg ő nem tudja elvégezni, akkor a Szent Atya valakit kijelöl a boldoggávatásnak az elvégzésére, ahogy volt több esetben Erdő Péter bíboros atya végezte el Meszlényi Zoltánnak a boldoggávatását, tehát ő olvasta föl a pápai bullát, vagyis levelet. A boldogávatáson természetesen a püspökkar jelen lesz, és nagyon sokfajta módon, akár Veres András püspök atya, aki rengeteget tett a boldogávatásért, tehát sokfajta módon meg fognak jelenni a Magyar Egyháznak a vezetői. A boldogávatás talán számunkra hosszúnak tűnt, valóban olyan szempontból, hogy Brenner Jánosnak az élete annyira kristálytiszta, annyira szép az ő tisztasága, a vértanúságnak az egyszerű, bátor fölvállalása, a családi háttere. Tehát semmi olyan részlet nincs az életében, ami kicsit is kételyt támaszthatna az ő életszentsége körül. Ilyen szempontból valóban lassúnak éreztük a boldoggá avatást. Tudni kell azt, hogy rengeteg ilyen ügy van. Tehát a világnak nagyon-nagyon sok országa van, mindenütt vannak szentek, vértanúk, mindenütt vannak új rendek, amelyeknek vannak alapítóik, tehát a szentavatási kongregációnál eseteknek százai, ezrei vannak, nagyon nagy munka ezeket mind átvizsgálni, és nyilván ebben vannak emberi szempontok is, hogy éppen melyik ügyet veszik egy kicsikét előbbre.
Igazából nekem csak azért tűnt túl hosszúnak, mert egyrészt vértanú volt, és ugye, ha jól tudom, ahhoz, hogy vértanút boldoggá avassanak, ahhoz nem kell csoda.
Ez valóban így van, hogy a szenti avatás esetében, hogyha az illető nem vértanú, akkor már a boldoggá avatáshoz is kell egy csoda, és utána a szenti avatáshoz egy második csoda. Vértanú esetében ez annyiban más, hogy a boldoggá avatáshoz nem kell külön természet fölötti ima meghallgatás vagy csoda, csak ha a szenti avatás felé lépünk, akkor majd fog kelleni. Tehát ennyiben a vértanúnak a boldoggá avatása könnyebb. Hadd próbáljam ezt egy kicsit megvilágítani, hogy miért ragaszkodik az egyház csodához a boldoggá vagy szenti avatásnál. Azt szeretné a katolikus egyház, és az a meggyőződése, hogy a boldoggá és szenti avatás az nem csak egy emberi döntés, nem csak földi vélemények vagy szimpátiák eredménye kell, hogy legyen, hanem fontos, hogy kapjunk ehhez természet fölötti jelet. Az Isten is erre rátegye a maga pecsétjét. Megbizonyosodhassunk arról, hogy ez az illető szent ember valóban az Istennél van, az ő kegyelmében van. Ha egy ember az életét teljesen megnyitja Istennek, az olyan, mintha egy edényt fölfelé fordítanánk, ahonnan jön a kegyelem esője. A legtöbb ember sajnos olyan, mint egy edény, amit lefelé fordítanak, és a kegyelem nem tud belé áradni. A szent az egész életét megnyitja Isten felé, és magától megtelik kegyelemmel, és túlcsordul. A szent közelében ezért történnek természet fölötti események. Tehát egy nagyon fontos jele az ő életszentségének. És az egyház vár arra, hogy egy-egy ilyen jelet nagyon konkrétan is meg tudjon határozni, és ezt is bizonyítani kell, hogy ténylegesen természet fölötti esemény történt. A vértanúk esetében a boldoggá avatás, hogy ezt nem várja az egyház, mégpedig azért, mert az élet odaadása önmagában csodálatos, önmagában természet fölötti. Ahogy Jézus mondja, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja barátaiért. Vagy azt mondja, a jó pásztor életét adja az övéiért. Tehát maga a vértanúság a szeretetnek és a hitnek akkora gesztusa, hogy ehhez nem szükséges semmifajta kiegészítő csoda.
Én a magam részéről azért nagyon örülök egyébként, hogy itt lesz Szombathelyen a boldogavatás, és nem kell ezért Rómába utazni. Hogy ilyen engedmény kaptunk, nem csak mi persze, mert most már többször volt ilyen, hogy ilyen engedmény lett, hogy nem Rómában történnek ezek a boldoggá és szentiavatási események, szertartások.
Benedek pápa alakította át a boldogávatások rendjét ilyen módon, hogy csak a szenti avatások történnek leggyakrabban Rómában. A szentek az egész világegyház számára hatalmas jelek és példaképek. És éppen ezért a világegyház számára akarják fölmutatni az ő példájukat. A boldogávatás azonban főként a helyi egyháznak jelent sokat. Tehát egy első fokozata a szenté avatásnak, és ez főként a helyi egyház számára kegyelem, illetőleg ajándék. Tehát Benedek pápa rendelte így, hogy a boldogávatásokat általában helyben végzik ott, ahol az illető szent élt, és csak a szenté avatásokat végzik Rómában.
El fogják-e indítani a boldogávatás után a Brenner atya szenté avatási ügyét?
Ezt nehéz megmondani, ugyanis egy-egy ilyen ügy rendkívül hosszú, bonyolult, fáradtságos. Batyány Stratman Lászlónak a boldoggáavatása során fölmerült a gondolat, hogy mennyire jó lett volna a feleségét is boldoggáavatni, mert annyira gyönyörű a házasságuk. És talán Batyányi László leginkább a feleségének köszönhette, hogy ő ennyire az életszentség útján el tudott indulni. Tehát nagyon szép lett volna együtt boldoggáavatni őket, de akkor már az ügy félúton volt, és annyira nehéz volt az egésznek a megszervezése. Nem utolsó sorban óriási költségekbe is kerül a rengeteg dokumentumot összegyűjteni, lefordítani, a különböző tárgyalásoknak a megszervezése, hogy végül is az Eisenstadt-i egyházmegye úgy döntött, hogy nem kezd bele. Szíve szerint belekezdett volna a feleség boldogávatásába is, de annyira nehéz volt az egész ügyet kézben tartani, hogy inkább azt mondták, az Úristen előtt úgyis ott van a boldogok között, talán ennek nincs olyan nagyon nagy jelentősége, hogy jogilag is ez megtörténjen.
Pedig azért az édesanyáknak egy hatalmas segítséget és erőt adna, hogyha látnák, hogy volt egy ilyen édesanya, nem olyan régen igazából.
Bízunk abban, hogy majd ez is meg fog történni, talán abban is, hogy majd az eljárás is egy fokkal egyszerűbbé, járhatóbbá válik.
Így a műsor vége felé még hadd tegyek föl egy olyan kérdést, hogy lehet esetleg már a boldogavatási előkészületekről bármit tudni, vagy mik fogják megelőzni, milyen ünnepekkel fogunk, vagy eseményekkel készülni a boldogavatásnak a nagy napjára?
Ilyenkor, amikor eldől egy személynek a boldogavatása, akkor sokfajta teendőt kell elvégezni. Például meg kell fogalmazni a liturgikus szövegeket, amelyekkel őt ünnepelni tudjuk. Tehát a misekönyörgést, az ő rövid életrajzát, ami bekerül szintén a misekönyvekbe, aztán a zsolozsma szöveget, ami őhozzá kapcsolódik, a zsolozsma második olvasmányát. Ki kell jelölni az emléknapot, amikor őt ünnepelni fogjuk. Ezt is a Szentszéknek, tehát Rómának kell jóvá hagynia. Adódik nagyon természetes módon december 5-e, a vértanúság napja, ezt fogjuk kérni a Szentélyavatási Kongregációtól. Egy következő nagy feladat az erekjéknek az átvitele, a földi maradványoknak az átvitele, amit ilyenkor az egyszerű sírhelyből, ahol az illető szentet vagy boldogot eltemették, általában egy templomba, egy nagyon fontos hívek számára könnyen megközelíthető helyre tesznek, hogy a tiszteletüket ilyen módon kifejezzék.
Lehet már tudni, hogy melyik templom lesz ez Szombathelyen?
Ez szintén a Szentszék dönti el, tehát nekünk kérni kell, és a Szentszék mondja ki ebben a végső szót. A kérésünk az lesz, hogy a Székesegyházba kerüljön. Valószínűleg baloldalt a középső oltár talán erre a legalkalmasabb, Nepomuki Szent János oltárra, aki a gyónási titok áldozata, ő mellé szeretnénk tenni, vagy hát ennek az oltárnak a köve alá Brenner Jánosnak a földi maradványait, a koporsóját, és ott fogjuk tisztelni az ő alakját. Nyilvánvalóan nagyon szépen ki kellene majd alakítani ezt az emlékhelyet az ő képeivel, az életrajzával és sok mindennel, ami inspirálja majd a híveket az imádságra.
Mikor kerül sor a földi maradványoknak a feltárására?
Ahogy említettem, tehát megírjuk a kérést a kongregációnak, és amikor ők ezt...
Ehhez is jóváhagyás kell akkor.
Igen, és a jóváhagyás eléggé részletes, tehát leírják, hogy mikor, hogyan, milyen orvosi közreműködés kell ehhez, az erekjéket hogyan vegyük ki, milyen módon lehet ezekről rendelkezni. Tehát ha megmaradtak épp csontok, akkor fölmerül az, hogy esetleg egy-két fontosabb templomba az ő csontjaiból erekét tudunk adni.
Most december 15-ére a boldogavatás tudatában lesz-e valami extra előkészület, vagy amire esetleg különösen is rá tudunk koncentrálni, és tudunk ajánlani a hallgatóknak?
A boldogavatásig Brenner Jánost még mint boldogot nem szabad tisztelni. Nyilván lehet az ő, tehát magánimában lehet a az ő közbenjárását, imádságát kérni, de nyilvánosan nem. December 16-a lesz idén a Brenner évnek a bezárása, a nagy ünnepi szentmisénk, a Veres András püspökatyát hívtuk meg, délután pedig zenész színdarabot adunk elő Brenner Jánosnak az életéről. Tehát ez lesz a nagy lezárása a Brenner évnek. Folytatódik az ima szövetségnek az imája Brenner Jánosnak a közbenjárását is kérve, főként papi hivatásokért. És hát készülünk a jövő tavasz végé vagy nyár elejé boldoggávatásra. Szintén az egyházmegye tehet javaslatot, de a végső döntés itt is a Szent Széké, és nyilván függ attól is, hogy Amátó Bíboros mikor tudja ezt a látogatást megtenni.
De akkor abban bízhatunk, hogy maga a boldoggávatás itt lesz Szombathelyen.
Igen, ez is nyilván egyeztetés kérdése, de a kérésünk ez lesz.
Hát akkor most imádkozni fogunk azért, hogy mindent úgy fogadjon el a Szent Szék, ahogyan mi szeretnénk, illetve az egyházmegye kéri. Nagyon szépen megköszönöm Püspök atyának a mai tanítást, a részletes útmutatást, és egy hét múlva ugyanebben az időben majd jelentkezünk Hitkapuja című műsorunkkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké!
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.